Ez a prédikáció meg lett tartva 1987. október 7-én. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvér. Dicsőség és hála legyen az Úrnak azért a kiváltságért, hogy ismét itt lehetünk. Legszívesebben azt szerettem volna, ha tanúvallomásokat hallhattunk volna arról, amit Isten tett. Amikor bejöttem, énekelve lett az aratásról való ének, az érett aratásról. És én nyilvánvalóan úgy gondolom, hogy ez a jelenlegi generáció és idő helyzetét tükrözi. Az aratás beérett. Az Úr először a levélről beszél, majd a szárról, aztán a kalászról, és végül a kalászban lévő teljes búzamagról, a búzaszemről. És amennyiben ezzel elmegyünk a Máté 13-hoz és néhány más bibliai idézetekhez, akkor világosan meg van jelenítve előttünk, mivel van dolgunk, és mi lesz az aratás. Ti ismeritek mindannyian a hasonlatot a Máté 13-ból. Én elolvasom azt, amit az Úr adott magyarázatként. Mert amennyiben ő adja meg a magyarázatot, mindig igaza van, helyes. Amennyiben mi értelmezünk, soha nincs igazunk. Ő azt mondja itt a Máté 13-ban, talán a 39. verstől, nem? Vagy már a 37. verset is el kellene olvasni. Ő pedig így felelt. Az az ember, aki a jó vetőmagot vetette, az az ember fia. A szántóföld pedig a világ, a jó vetőmag pedig azok a királyság fiai, azok a királyság fiai, a gyom pedig azok a gonoszság fiai. Továbbá az ellenség, aki elvetette a gyomot, az az ördög. Az aratnivaló pedig a világ végének ideje. Az aratók pedig az angyalok. Egy csodálatos íge, egyértelmű íge. Itt már megtette a választást az Úr, mielőtt a szétválasztás egyáltalán elkezdődött volna. Két csoportra osztotta az embereket, az egyik csoportba tartoznak a jó mag, azaz Isten országának fiai, és ő az Úr, a magvető, és az ő igazi gyermekei, az ő gyümölcse, az ő vetőmagja. Amikor az emberek aludtak, vetett az ellenség is, és gyomot vetett. És itt szó szerint ez áll, hogy ezek a gonoszság fiai. És ez a gonosz az ördög. Az az ember, aki megkapta az első Mózes 3-ban leírtak kinyilatkoztatását úgy, ahogy Branham testvérünknek megadatott, és tisztában van azzal, hogy mi történt az Édenkertben, hogy ott két mag kezdett el növekedni. A kígyó magja és az emberi faj magja. Az egyik vonalból Krisztusnak kellett a test szerint eljönnie, és amikor ez a két vonal keveredett egymással, Isten az Úr így szólt. Elérkezett előttem minden testnek a vége. Ha így olvasunk erről a két magról, akkor hálásak leszünk azért, hogy Isten elrendelt bennünket arra, hogy az ő tulajdonai legyünk. Hogy Istennek fiaivá és leányaivá tett bennünket, hogy ugyan a világban vagyunk, vagy élünk, de nem a világból valók vagyunk. Hogy emberek fiai vagyunk, de kegyelemből egyúttal Isten fiai is lehetünk. Már csak arra várunk, hogy át legyünk változtatva, alakítva. És pontosan ez az ége szakasz a gyomról és a gonoszság fiairól, ami fel lett olvasva számunkra Rusz testvér által a bevezető égeversekben, ti legyőztétek a gonoszt. Egyértelműbben nem lehetett volna megfogalmazni. Ugyanaz a János írja, amint azt mindjárt látni fogjuk, hogy Kain a gonosztól való volt. Viszont most itt az első János 2-ből olvasom fel még egyszer a 14. verset. Első János 2, a 14. vers. Írtam nektek, ti atyák, mert felismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam nektek, ti ifjak, mert erősek vagytok, és Isten ígéje maradandóan bennetek lakik, és ti legyőztétek a gonoszt. A János levelének 3. fejezetében, a 11. versében ez áll. Mert ez az íge üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, tudniillik, hogy szeressük egymást. Ne a Kain módjára, aki a sátánnak egy gyermeke volt, és agyonverte a testvérét. És miért verte agyon? Mert minden cselekedete gonosz volt. A testvére cselekedete pedig igazságos, vagy helyén való. Aki ezt így olvassa, mert minden cselekedete gonosz volt, ennél fogva egy bibliai kritikus megkérdezhetné, mi volt abban a gonoszság, amikor felépítette egy oltárt az Úrnak. Mi volt abban a gonoszság, amikor mindenféle dolgot összegyűjtött, hogy azokat az oltárra helyezte, hogy feláldozza azt. Sőt, azt lehetne mondani, hogy ez egy hasznos gesztus volt. Egy nemes cselekedet, akár csatlakozni lehetett volna hozzá, olyan szépnek tűnt mindaz, amit tett. Csak hogy ő a gonosztól volt, és bármit is tett, vagy tehetett, az mindig kapcsolódott a gonoszhoz, amelyből ő maga is származott. És ugyanez volt a helyzet Ábel esetében is, csak éppen fordítva. Ami őt illeti, Isten jó tetszése nyugodott rajta, és ő azt tette, ami Isten előtt kedves volt. Nos, ez a két vonal az elejétől a végéig nyomon követhető. Üdvös állapotban van az az ember, aki megtalálja helyét, és hozzáférést nyer Isten ígéjéhez, aki az Isten ígéjének magjából születik, hogy majd később magába fogadja az ígét, és ahogy hétvégén is mondtuk, az ígének egy részévé váljon. Az ígének egy részévé válni. Nyilván tegnap volt, amikor néhány testvérrel beszélgettünk, én is ott voltam, és a gyülekezetről, az elöljárókról, és így tovább beszélgettünk röviden a szabad ég alatt, itt az udvaron, és akkor olyan szavak hangzottak el, amelyeket szívesen megismételek. Az lett mondva, testvérek, amikor még Csehoszlovákiában laktam, már akkor ide tartoztam a gyülekezethez, és amióta itt vagyok, ugyanúgy a gyülekezethez tartozom. És ő még ezt is mondta, te és ti is hozzá tartoztatok és hozzá tartoztok. És ezt szeretnénk hangsúlyozni innen előről. Hogy különböző országokból jöttünk, az semmi szerepet nem játszik. Mi az elsőszülöttek gyülekezetéhez tartozunk, amely a mennyben fel van jegyezve, mert mi isteni mag vagyunk. És azt szeretnénk, hogy mindannyiunknak ez a meglátása legyen. Ne csak azért jöjjünk ide, hogy itt legyünk, hanem, hogy részessei, egy része legyünk annak, amit Isten most tesz. A gyülekezet egy bibliai, egy isteni intézmény. És meg van írva, Isten pedig hozzáillesztett a gyülekezethez. És ugyanez kell legyen a végén is, hogy ne emberek adjanak vagy illesszenek hozzá, hanem hogy Isten illeszhessen hozzá. És hogy így eljussunk a szellem egységéhez, mint Jézus Krisztus testének tagjai. A Rusz testvér által felolvasott ígeszakaszban olyan sok mély gondolat van. Ha mindet ki akarnánk vizsgálni, utánuk akarnánk járni, holnap reggel még mindig itt lennénk. Ugyanakkor ez egy mérce, amit felállíthatunk, hogy megvizsgáljuk önmagunkat, hol is állunk. És a kapcsolat a szívből jövő, meghitt kapcsolat a te és az én lelkemben és Isten között abban nyilván, vagyis megnyilvánul a viszonyunkban és a hozzáállásunkban az ő igéjéhez. Abban a pillanatban, amikor Isten igéje valóban mindent jelent számunkra, és az emberi szavak már semmit sem jelentenek, és először csak akkor, amikor az emberek szava semmit sem jelent számunkra, akkor válhat Isten ígéje számunkra mindenné. Amíg ezt a két dolgot még egymás mellett szépen egymásra és egymással rétegezve haladni hagyjuk, addig nem fog menni. De ha megértettük, hogy az emberek megtévesztettek minket, viszont Isten ígéje bevezetett minket Isten világosságába, és hogy ebbe a világosságban járunk, ahogyan azt mindannyian hallottuk és olvastuk is. Már az első vers egyszerre figyelmeztetés és vigasztalás is. Gyermekeim, ezt írom nektek, hogy ne vétkezzetek. És hadd legyen itt azonnal megállapítva, hogy mi a bűn. A bűn Isten törvényének, Isten ígéjének áthágása. Csak ez alapján lehet megítélni, hogy mi a bűn. A bűn áthágás, és az áthágás bűn. A törvény pedig azért adatott, hogy az embert áthágásában rajta kapja, hogy aztán elítélhesse. A törvénynek az volt a feladata, nem azért, hogy minket kínozzon, hanem hogy Isten előtt egyértelműen vétkesnek állítson minket, mert megszegtük az ő parancsolatait, az ő előírásait, az ő ígét, az ő törvényét, és így vétkesek lettünk, és így Isten megajándékozott minket azután kegyelemmel, hogy kikerüljünk a bűnből, és elfogadjuk az üdvösséget. Ugyanakkor nézzétek, amint az Isten embere, aki a szeretetről prédikált és írt, azonnal megadja a figyelmeztetést és az utasítást. Elolvasom még egyszer az összefüggésben. Gyermekeim, ezeket írom nektek, hogy ne vétkezzetek. Ha pedig valaki mégis vétkezne, úgy van, egy közben járunk. Az Atyánál szószólunk, mégpedig Jézus Krisztus az igaz, a szava hihető. Nagyon világos és egyértelmű. A mérce fel lett állítva, az irány meg lett adva, határozva. Ennek ellenére Isten minden alkalommal kegyelmet gyakorol azok felett és azokért, akiket kegyelembe fogadott. Továbbá az áll írva, hogy ő a mi megbékélésünk. Itt ő pedig engesztelő áldozat lett a mi bűneinkért, és nem csak a miénkért, hanem az egész világi, az egész világ bűneiért is. Itt eszünkbe jut János 3.16. verse. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát odaadta, hogy mindazok, akik hisznek ő benne, el ne vesszenek, hanem elnyerjék az örök életet. Így mondta Isten, így értette Isten, és így gondoskodott is erről a Golgotán. Továbbá ez áll itt. Erről ismerjük ugyanis fel, hogy felismertük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Azt állítani, hogy én felismertem Istent, vagy hogy Isten felismert engem, egy dolog, mindazonáltal, hogy ez így is van, az egy teljesen másik dolog. Erről ismerjük ugyanis fel, hogy felismertük őt. Valóban felismerésről van szó, hogy ez nem csak egy kijelentés, amit kimondunk, hanem valósággá vált, mégpedig azáltal, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Mert azok most már a szívünkbe lettek írva. Egyébként nem is lehetne másképp. Amennyiben csak papíron állnak, akkor nem lehet. Ha a szívünkben vannak, akkor rendben van. Aki azt állítja, én felismertem őt, de nem tartja meg az ő parancsolatait ennél fogva. Az egy hazug, és abban nem lakozik az igazság. Amint mondtam, itt megvizsgálhatjuk önmagunkat, hogy kiállítja, hogy megtartja az ő parancsolatait, de nem teszi meg, az egy hazug, vagy hogy felismerte őt, de nem tartja meg az ő parancsolatait, az is egy hazug. Hadd legyen hangsúlyozva még egyszer. Istennek van törvénye, parancsai vannak, megadta nekünk az ő ígéjét, az ő szavát, hogy azokkal éljünk, és egyúttal a szemünk elé is állította, hogy nem voltunk képesek mindezt betartani. Aztán kegyelmet gyakorolt irántunk, és hatalmat adott nekünk, hogy Isten gyermekei legyünk, mert hiszünk az ő nevében. Megajándékozott minket azzal a kiváltsággal, hogy az ő szavát befogadjuk, és az ígének egy részévé váljunk. Megajándékozott minket azzal a kiváltsággal, belénk helyezte a kívánságot, hogy megtartsuk az ő ígét és az ő parancsait. Azonban, aki megtartja az ő ígéjét, abban beteljesedett az Isten iránti szeretet. Erről ismerjük fel, hogy ő benne vagyunk. Mi mindannyian szeretnénk elérni a tökéletességre, jótást. Szeretnénk részt venni abban, amikor Isten befejezi az ő művét. Mindannyian szeretnénk tökéletessé válni, és vele együtt megnyugodni. Istennel a hetedik napon, a hetedik évezredben, amint meg fog nyugodni. Aki pedig az ő ígét megtartja, abban tökéletessé vált az Isten iránti szeretet. Isten engedelmes gyermekeket akar. Az ellenszegülés és az engedetlenség olyan, mint a varázslás bűne. Az engedelmesség jobb, mint az áldozat. Jobb, mint az áldozati állat. És úgy van, hogy az ember úgy van megalkotva, hogy hajlandó mindent megtenni, adni. Nevezetesen csak azért, mert nincsen semmije. Viszont engedelmeskedni az Úrnak, és rendelkezésére állni, az egészen más dolog. Az emberekkel beszélünk, mindannyian készek mindent. Mindent az Úrnak szentelni, mindent az Úrnak adni. Csak hogy nincsen semmiük, amit adhatnának, vagy oda szentelhetnének neki. Mit mond az én Istenem? Én, fiam, én, leányom, add nekem a szívedet. Isten nem akar többet. Amennyiben ő rendelkezik a te és az én szívemmel, akkor ő rendelkezik veled tetőtől talpig, és akkor minden az övé, akkor ő rendelkezik veled teljes egészében, nem csak valami alamizsnát osztogatsz, és azt mondod, itt van szeretet Istenem, mindenem, ez ugyanis semmi. Én fiam, én leányom, add nekem a szívedet, és akkor hadd legyen a szív megújítva, hadd legyen benne egy új szív, egy új szellem, és akkor Isten be akarja írni az ő törvényét, igéjét ebbe az új szívbe, és egyúttal megadja nekünk az erőt is, hogy azt meg is tegyük, a szerint cselekedjünk. Aki azt állítja, hogy megmarad ő benne, az köteles úgy élni, ahogyan ő is élt. Egy magas célkitűzés, egy felelősség, egy felhívás, amit alig lehet megérteni, és mégis valónak kell lennie, mert az ígében meg van írva, és mert az íge mondja, írja, akkor lehetségesnek kell lennie, hogy ezt az ígét is betartsuk. Hogy pillanatnyilag be tudjuk-e sorolni, vagy sem, de igenet helyeseljük, igen. Igenlően válaszolunk rá, mert itt meg van írva, hogy aki azt állítja, hogy megmarad ő benne, és én most azt állítom, és nem könnyelműen mondom, hanem azt állítom, hogy megmaradok ő benne. Te is megállítod, te is tanúsítod. Vegyük például a tanúsító szó kifejezést. Aki azt vallja, tanúsítja, hogy megmarad ő benne. Aki tehát ezt vallja, aki ezt állítja, aki erről tanúskodik, hogy én megmaradok ő benne, az köteles úgy élni, ahogyan ő is élt. Olyan legyen az életvitele. Itt észrevesszük, milyen magas rendű hivatásunk is van. Itt észrevesszük, milyen magasra tűzte Isten a célt számunkra. Méghozzá már itt ezen a földön. Nem majd az zarándokságunk befejezése utáni célkitűzés, hanem már itt, ezen a földön. Aki tanúságot tesz, vallja, aki azt állítja, hogy megmarad ő benne, az köteles úgy élni, ahogy ő is élt. Itt ennél fogva bezárhatnánk Isten könyvét, és imádkozhatnánk, mondva, Uram, mi te benned akarunk maradni, mert amennyiben nem maradunk meg te benned, úgy le vagyunk vágva, mint egy szőlővessző, és majd elszáradunk, és el leszünk égetve. És erre az Úr azt mondja János 15-ben, aki megmarad én bennem, az sok gyümölcsöt fog teremni, és én megtisztítom őt, hogy még több gyümölcsöt teremjen. Ezek mind a mi Istenünk szavai. Hol állunk, hova tartunk, hol vagyunk. Szeretteim, nyilván Isten ajándékozott meg bennünket az ő ígéjével ma este. Nem azért, hogy elbátorolítson vagy letörjön, hanem hogy erőt adjon nekünk, hogy bíztasson minket. Én vagyok a ti Istenetek, én segítek nektek. Én vagyok a ti segítségetek, én vagyok erőtök. Nem fog hiányozni nektek, ha bíztok bennem. Mert hiszen Isten ígéje mindig is erre lett adva, nem a lehangolásra, hanem a lehangoltak felemelésére, a segítségére. És ezt hisszük ma este is. Az Úr itt van, hogy segítsen, hogy felemeljen, hogy neked és nekem segítő kezet nyújtson, új bátorságot, új erőt adjon, és csendesen azt mondja nekünk, az én erőm által képes leszel rá. Az ő ereje a gyengékben hatalmas. Nem azért jövünk ide emberekként, hogy itt elől vagy a közönség soraiban elmondjuk, köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint az vagy amaz, hanem idejövünk mellünket verve, és azt mondjuk, Uram, nem vagyok méltó, hogy a te házadban, a te jelenlétedbe jöjjek. Csak hogy te meghívtál engem, és ezért eljöttem, és pedig a te szavadban vetett hitáltal. És ha ilyen hozzáállással beszélünk a mi Urunkkal, szívünkből így folyamadunk hozzá, akkor hamarosan más lesz a helyzet velünk. Mert még egyszer mondom, Isten szava azért adatott nekünk, hogy megmutassa nekünk, mit akar velünk és rajtunk keresztül tenni. És ha itt meg van írva, hogy úgy kell járnunk, ahogy ő járt, akkor feltesszük a kérdést, hogyan is járt ő. Ő jött, ment a földön, jót cselekedett, gyógyított, megmentett, sebes szíveket bekötözött, mindenkinek jót tett, mindazokat, akiket a gonosz hatalmába kerített, azokat megszabadította. Az ő szájában nem találtatott hazugság, hibátlan volt. Most pedig mi, akik az ő magjából, az isteni magból újjászülettünk egy élő reménységre, mi vagyunk azok, akiknek úgy kell járnunk, ahogy ő járt. Tegyük azt, amit ő tett az írás szava szerint. Azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekedtem, azt ti is meg fogjátok tenni, sőt, még annál is nagyobbakat, mert én az atyához megyek. Milyen feladatok előtt állunk? Milyen felelősség lett ránk ruházva? Szeretteim, nem egy új parancsolatot írok nektek, hanem egy régi parancsolat, amelyet kezdettől fogva hallottatok. A régi parancsolat az az íge. Amen. Amen. Mert kezdetben vala az íge. A régi parancsolat az íge, amelyet ti hallottatok. Még ha újra hirdetve is van, ez mégis az ősi íge. És ez az ősi íge minden íge hirdetésben új és élő és hatékony azokban, akik hit elhallják és befogadják azt. Másfelől pedig egy új parancsolatot írok nektek, amint ez ő benne és ti bennetek igaznak bizonyul. Mert a sötétség eltűnőben van, és az igazi világosság már is ragyog. Amint tudjátok, a mi testvéreink az ős kereszténységben már számítottak az Úr visszajövetelével. Ez mindegyik levélből kitűnik, mert hiszen a szelleme ihlette őket, hogy írjanak nekünk, akik a kegyelem idő végén élünk. A sötétség visszavonul, eltűnik, és az igazi világosság már is felragyog. Az Úr azt mondja, aki engem követ, nem fog a sötétségben maradni, hanem az élet világosságát fogja birtokolni. Jánosról pedig meg van írva, hogy ő azért lépett fel, hogy tanúskodjék a világosságról. Ő maga nem volt a világosság, de a világosságról bizonyságot tett. A világosság éppen akkor jött a világba, hogy minden embert megvilágosítson. Az igazi világosság már is ragyog, és én hiszem, hogy még a mi időnkben is ragyog. Egy sötét időben élünk, és amit Ézsaiás próféta mondott, az ma is igaz. Sötétség borítja be a földet, és sötétség a népeket, de hadd ragyogjon fel feletted az igazság napja, és az üdvösséget hozzon szárnyaidban. Legyen világosság, a világosság felragyogott számunkra. Most pedig újra jön a 9. vers. Aki pedig azt állítja, hogy a világosságban jár, és mégis gyűlöli a testvérét, az még mindig a sötétségben találtatik. A mi szavainknak nincs semmi jelentőségük, ha csak nem egyeznek meg a tetteinkkel. A cselekedeteknek pedig meg kell egyezni a szavakkal, a szavaknak pedig a cselekedetekkel. Minden más értelmetlen. Tovább. Aki szereti az ő testvérét, az a világosságban, és nincs meg benne a botránkozás. De hiszen ismeritek a szókifejezést, a botrány, a Máté 18-ból, ez is ugyanaz. Az olyan ember, aki a világosságban jár, nem csinál csaptát, nem állít csaptát, ami egyszer csak lecsap, hogy elkapja a másikat. Az az ember, aki Istennek szolgál, az őszinte, nyitott, becsületes, hamisság nélküli, álnokság nélküli, gonoszság nélküli, mindentől mentes. Üdvös állapotban van az az ember, akinek az Úr megbocsátotta a bűneit, és akinek szellemében nincs hamisság. A hamisság a hamis magban van, a szava hihetőség Isten magjában van. Tehát bárki legyen az, aki azt állítja, hogy a világosságban van, és mégis gyűlöli az ő testvérét, és még mindig a sötétségben van. Aki szereti az ő testvérét, az a világosságban van állandóan, és nincs benne botrány, tántorgás, megbotlás, csapda, nincs ebből semmi meg benne. Nem, hanem ő maga lett a világosság, mert így van megírva. Kelj fel, légy világosság, mert eljött a te világosságod. Amennyiben Isten világossága felragyog, akkor nem azért ragyog fel, hogy mi csodálkozzunk rajta, megcsodáljuk, vagy felugráljunk, és örüljünk a világosságnak. Amennyiben Isten világossága felragyog, akkor azért, hogy megvilágítson minket, hogy mi világosság legyünk Isten kegyelméből, a sötétség elmenekül. Ez az, továbbá ez állít, aki pedig gyűlöli az ő testvérét, és a sötétségben találtatik, az a sötétségben találtatik, és a sötétségben is jár, és nem tudja, hová megy, hová lép, mert a sötétség elvakította a szemét. Ezt nem lenne szabad senkinek kimondani, mert az ítélet egyedül Istent illeti. Ő tudja, hol állunk szellemileg, hogy az Úr mennyire tudott már hatni bennünk, mit keres és mit szeretni találni azon a napon. Csak annyit lehet mondani, mindenki vizsgálja meg önmagát, és majd még valamit hozzáfűzök, hogy nekünk egy olyan szívünk van, amely még arra sem képes, hogy Isten előtt érvényes önvizsgálatot végezzen. Mert a saját szívünk olyan eltorzult, hogy már nem is lehetne rosszabb. Ugye így van? Még arra sem vagyunk képesek, hogy Isten előtt érvényes ítéletet mondjunk ki önmagunkról. Másokról? Természetesen igen, csak hogy az nem érvényes. Viszont velünk rendkívül ilyen rossz a helyzet, ami az ítélkezést illeti. Mi nagyon rosszak vagyunk, mi vagyunk a legrosszabbak. És még egyszer elmondom, mert mi magunk nem vagyunk képesek a magunk szívében úgy megítélni magunkat, ahogyan az szükséges lenne. Itt ennél fogva így folytatódik. Írok nektek, gyermekeim, mert a ti bűneitek megbocsájtattak az ő nevéért nektek. Mindannyian elhisztek ezt? Szívemből hiszem, mert így van megírva, az ő nevében hirdetve lesz a bűnök bocsánata minden nép között, minden nemzetben. Nekünk hirdetve lett, mi hittünk, és elfogadtuk bűneink bocsánatát. Írok nektek, ti atyák, mert felismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok nektek, ti ifjak, mert legyőztétek a gonoszt. Írtam nektek, ti kicsinyek, mert felismertétek az atyát. Látjátok, hogy itt a felismerésről van szó, a megnyilvánulásról. Itt a valódi hívők szellemi világáról van szó. Amikor Jézus meg lett kérdezve, mutasd meg nekünk az atyát, ő pedig minden megrendültségében azt mondja, már olyan régóta veletek vagyok, hogyan is kérdezheted, hogy mutasd meg nekünk az atyát. Aki engem látott, az látta az atyát. Kinyilatkoztatás minden. Egyesek a földi külsőt nézték, és azt mondják, de hiszen ismerjük őt, és az ő leány testvéreit, és az ő fi testvéreit, de hiszen ez nem ez az, és amaz. Ez azonban csak külsőleg volt. Belsőleg nem ő volt a gyanított, belsőleg ő volt az urak ura, királyok királya, aki az emberi alakot öltött magára. Csak hogy a természetes szemnek ez az ácsmester a házasságon kívüli fia volt, akit Mária ugye hozott magával. Aztán így összeillesztették a maguk feltevését. Így volt ez a fizikailag. De szellemileg teljesen más volt a helyzet. A nagy én vagyok, aki Ábrahámmal beszélt, aki Mózessel is beszélt, aki az összes prófétákkal beszélt. Az Ótestamentum Jáveja lett az új szövetség Jézusa. Így volt ez fizikailag. Isten a szellemileg el volt rejtve ebben a hústestben. Gyakorlatilag nem volt látható. Mondok nektek valamit. Megtörténhet velünk is, hogy nem vagyunk helyesen értékelve, hogy azt mondják, ó, ez csak ez és amaz, ez csak ez és amaz. Éppen, hogy nem ez és amaz. Ők Isten fiai és leányai vagyunk. Nem olyanok vagyunk, akiknek csőcsöt lehetne akasztani. Mi meglettünk igazítva, és Isten fiaivá és leányaivá lettünk Jézus Krisztusban való hitáltal téve. Teljesen megigazultunk. Hisztek-e mindezt? Én teljes szívemből hiszem, és miért írja Pál apostol mostantól fogva nem ismerünk senkit a test szerint. Keressétek meg ezt nekem azt Isten gyermekei között, hiszen mindenki ismeri a másikat hústest szerint, és az írás azt mondja, hogy mostantól senkit sem ismerünk a hústest szerint. Amelyben te magad a szellem által születtél, és a szellemmel lettél betöltve, akkor az Istenit, a szellemit fogod keresni és megtalálni a te testvéredben és a testvérnőben is. Amennyiben ez nincs így, amennyiben te magad még testi gondolkodású vagy, akkor a földi dolgokat fogod megítélni, és elfelejted, hogy Isten milyen mély dolgokat tett rajtunk velünk. És ez nem lehet így. Isten gyermekeinek minden dolgot szellemileg kell megítélniük. Pál apostol azt írja, hogy a szellemi ember mindent helyén valóan ítél meg, őt azonban senki sem ítéli meg helyén valóan. Mindenki utal, de tévesen ítél. Tévesen ítélnek, mert nem Isten ígéje szerint ítélnek, hiszen mindenkinek megvan a maga törvénye. Menjetek el egyszer oda, és meg fogjátok érezni. Nem. Isten házában csak egy könyv van, amelyet elő lehet venni, felnyitni, hogy igazságosan ítéljünk. És ez a Szentírás, a Biblia, amelyet szeretünk, és amelyben hiszünk. Nekünk nincs jogunk emberek felett ítélkezni. Isten maga mondja ki az ítéletet mindenki felett, és mi mindannyian meghajolunk allatta, és egyszer csak kárhoztatottak és hatalmas felmentő ítéletet hallanak, és az lesz intézve hozzájuk, hogy az Úr magára vette a büntetést, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Továbbá állít, írtam nektek, ti atyák, mert felismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Nyilván mi is elmondhatjuk ezt, hogy megismertük őt. Majd jön ez a mély figyelmeztetés. Ne szeressétek a világot, sem azt, ami a világban van. Amelyben valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya szeretete, nem lakik benne. Mit lehetne erről még mondani? Egyáltalán semmit, csak hinni és kérni az Urat, hogy kieszközölje bennük azt, ami neki tetszésére van. És alakítson úgy át minket, mindent, ha itt a földi mécét akarnánk felállítani, akkor sok minden egészen másképp alakulna. Az egyik így ítéli meg a dolgot, a másik amúgy. Nem, itt mindenkinek az ő Isten elé kell állnia, és a szellem által kell meggyőződnie a bűnről. Mert így van megírva, amikor eljön az igazság szelleme, ő megnyitja a világ szemeit a bűn tekintetében, az igazság tekintetében és az ítélet tekintetében. A bűn tekintetében, hogy nem hisznek én bennem. Az ítélet tekintetében, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Az igazság tekintetében, hogy én az atyához megyek. Így mondta az Úr. És én hiszem, hogy mi ezt a három dolgot valóban felismertük. Továbbá itt az áll. Mivel minden világi jellemvonás, a hústest élvezete, a szem élvezete, és az élet dőfössége nem az atyától származik, hanem a világból való. A világ pedig elmúlik, és annak élvezete is. Mindazonáltal, hogy Isten akaratát cselekszi, az megmarad örökké. Valaki felteheti ennél fogva a kérdést, hol vannak itt a határok? Meddig lehet belemenni? Mit szabad és mit nem szabad tenni? Erről senkinek nincs szüksége tanításra. Isten szelleme és az ő ígé elegendő minden egyes számára, és amennyiben ehhez még az Isten félelem is társul, akkor az Úr velünk lesz, és megadja nekünk a pontos megkülönböztetést, és tudatja velünk, ami az ő szem előtt igaz. Én már most meg tudom mondani nektek, hogy mi az, ami előtte jogos. Nevezetesen az, ami az ő ígének megfelelő. Ami az ő ígéjével ellentétes, az nem lehet előtte jogos, mert ő az ő ígéhez hűséges. De ami az ő ígének megfelelő, az jogos. Ez nem esik a kárhozat kategóriájába, hanem Isten akaratában van. Oda besorolható. Egyébként ugyanaz íge áll az Ézsaiás próféta 40. fejezetében, ahol Jánosról is prófétálva lett, hogy el fog jönni, fel fog lépni. Itt az Ézsaiás 40. fejezetének első versében ez áll mindjárt. Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet, mondja a ti istenetek. Majd mindannyian ismeritek ezt a helyet, a harmadik verst. Halt, egy fe. Felhangzik egy kiáltás. A sivatagban egyengessetek útat az Úrnak. És így tovább. Majd így szól, hogy az Úr dicsősége megnyilvánuljon, és mindaz, ami hús, lássa azt, mert az Úr szája szólt. Most pedig felolvasom a 6. verset. Hallgass! Felharsan egy hang! Kiálts! Vagy hívogass! Én pedig azt kérdeztem, mit kiáltsak, mit hívogassak? Majd jön a válasz. Minden test olyan, mint a fű, és minden szépsége olyan, mint a mezővirága. A fű elszárad, a virág elhervad. Amikor az Úr lehelete, rájuk fúj. Igen, fű a nép. A fű elszárad, a virág elhervad. De ami Istenünk ígéje örökké érvényesül, fennálló mindörökké. Amen. Észrevettétek-e, hogy a dolgok hogyan illeszkednek egymáshoz? Fű, virág, mező, az ember olyan, mint a fű, hiszen ez hely nyilvánvaló. Ki az, aki nem öregszik meg? Ki az, aki nem hervad el? Az egész emberiség jön és megy. Némelyek ezt nem akarják nyilván. Vannak idős emberek, akik milliókat adnának azért, hogy újra fiatalok lehessenek. Én tudom, hogy az én áram már meg lett fizetve, hogy fiatal legyek, mert így van megírva. És itt a csodálatos íge. A fű elszárad, a virág elhervad. De a mi Istenünk ígéje örökké érvényesül, örökké fennáll. János átvette ezt az Ótestamentumból, és majd a szellem által hangsúlyozta. Mikor azt mondja, hogy aki Isten akaratát cselekszi, az örökké megmarad. Itt olvashatjuk, hogy Isten ígéje örökké megmarad. Itt aki Isten akaratát cselekszi, az marad meg örökké, és ki cselekszi Isten akaratát, aki Isten ígéje szerint cselekszik, és jár, azt cselekszi Isten akaratát, helyesen vagy sem. Tehát nem ismét megegyezik minden. Hála legyen a mi Istenünknek, szeretteim, a felelősség, amely ránk hárult ezen a helyen, egyetlen másik népnek sem lesz sehol máshol a világon felróva. Hallottuk az Úr ígéjét olyan tisztasággal és igazsággal úgy, ahogy itt a Földön nem található meg még egyszer. És itt azt szeretném mondani, Isten embere nem célozol el túl magasra, vagy túl messzire. Nem. Az igazat mondom, mert így van. Isten megajándékozott minket kegyelemmel, hogy megalázkodjunk az ő hatalmas keze alatt. Hogy semmit ne tegyünk magunkból, és semmit ne tegyünk az ügyből, hanem részessei legyünk annak, amit Isten most cselekszik, amit Isten most tesz. És hálásak vagyunk azért a közös részesedésért, amivel ő megajándékozott minket, és szeretnénk, hogy az aratás, amiről hallottunk, beérjen, mert a búzamező túlérett a betakarításra. Egy helyen azt mondja Branham testvér, hogy az elragadtatás nem csak esedékes, hanem már késedelmes is, várat magára. Majd ezt olvassuk a Péter levelében. Isten nem késik az ő ígéretével, csak hogy nem akarja, hogy valaki is elvesszen. Ő türelmesen vár, amíg az utolsók is külön lesznek választva. És egy dolgot mondok nektek, amennyiben ma este az utolsó kiválasztott bemenne az ajtón, akkor már ma este bezárulna az ajtó, ennyire érett az Úr visszajövetele. Éppen ezért hadd ajándékozzon meg az Úr bennünket kegyelemmel, hogy bátorodjunk meg emező szava által, és bátorítsuk is egymást, és felkaroljuk egymást, és segítsünk egymásnak, hogy az Úrért és egymásért élhessünk. És mindazt, amit ő mondott nekünk, beteljesedve lássuk magunkban. A nép olyan, mint a fű, elszárad és lehull. De a mi Urunk szava megmarad mindörökké. Aki az Isten akaratát cselekszi, Isten ígéje szerint az örökké megmarad az örök ígével, amelyet magába fogadott. Ezt már éppen elégszer hangsúlyoztuk, hogy Isten azt mondta, hogy a próféták istenek, ugye? Ezt elolvashatjátok a Zsoltárokban és a János evangélium a 10. fejezetében is, ahol az Úr így beszél, amelyben azok, akikhez az íge intéződött isteneknek lettek nevezve, hogyan vádolhattok engem Isten káromlással, ha azt mondom, hogy Isten fia vagyok. Szeretteim, nekünk is megvan az a kiváltságunk, hogy Isten fiainak és leányainak nevezhetjük magunkat, mert így van megírva. De mindazoknak, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek, nevezetesen azoknak, akik hisznek az ő nevében. Hisztek az ő nevében, befogadtátok-e őt teljes szívetekből, teljes lelketekből, amennyiben nem, akkor tegyétek meg ma este, és megtapasztaljátok, hogy Isten ígéje igaz, még a szívetekben és a ti életetekben is. Amen. Hadd álljunk fel és imádkozzunk. Mennyi Atyám, szívemből köszönöm neked a te drága és szent ígédet, amely örökké megmarad, és az összes testvéreimet és a testvérnőket, akik a te akaratodat cselekszik, és ők is megmaradnak mindörökké. Hűséges Istenem, hiszen mindez összetartozik. Üdvözítőm, nekünk van egy közös kérésünk. Nyújtsd ki a kezedet felénk, és segíts nekünk, hogy olyanok legyünk, olyanok lehetnénk, amilyenek te volt, amilyen te voltál, amilyennek te szeretnél, hogy legyünk, amikor visszajössz, mint egy isteni nemzetség. mint egy isteni nemzetséghez tartozókat, királyi papság, szent nép, a kiválasztott nép. Szeretett Uram, tégy minket olyan emberekké, akik a Te útaidon járnak, a Te rendelkezésedre állnak, a Te áldásodat élvezik, és áldás lehetnek mások számára is, akik felemelték a kezüket, vagy még nem. Te előtt behelyezünk mindenkit, és kérünk Téged, ajándékozz meg kegyelemmel, teljes szabadulással, teljes megváltással, teljes üdvösséggel, amint azt a Bibliánk is tanítja. Uram, hadd legyen nyilvánvaló a Te véred, a Te ígéd és a Te szellemed ereje által. Tanúskodj a Tieid között a Te neved tiszteletére és dicsőségére. Halleluja! Amen.